mondjuk a magyar, vagy a határon túli magyar közösségekre való befolyásnak az elsődleges célja, vagy a fő célja az a, az a kettős állampolgárok határ szavazatainak gyakorlatilag a biztosítás, vagy a magyarországgyűlési választásokon, de én azt gondolom, hogy tényleg van egy ilyen másodrendű, vagy egy második ok, és ez pedig a, egy ilyen közvetlen, indirekt befolyás a többségi politikai folyamatok.
A közösségi média könnyű elérhetősége, etikai és tartalmi ellenőrizetlensége miatt új fogalmat kellett megtanulnunk, és új következményekkel kellett szembenéznünk az elmúlt években. Az álhírek, a dezinformáció terjedése több oldalról is fenyegetést jelent, valóságérzetünk, a források hitelessége, a morális mértéktartás, de még a hatalom gyakorlása, megszerzése és megőrzése oldaláról is. Ez a Dezinformáció hatalma, a Political Capital és a Szabad Európa podcast sorozata.
A Dezinformáció hatalma mai adásában arról beszélünk, hogy a dezinformáció hogyan jelenik meg a határon túli magyar közösségekben, mint a magyar kormányzati befolyás eszköze. Ehhez Hunyadi Bulcsú, a Political Capital szakmai vezetője, és Gyurkovics Virág, az Átlátszó Vajdaság főszerkesztője lesz a segítségünkre, én Benyó Rita vagyok. És akkor kezdjünk azzal, hogy a Political Capital készített egy friss kutatást az Orbán rendszer befolyásolásáról a határon túli magyar kisebbségek nyilvánosságára és politikai diskurzusára. Kérlek, Bulcsú, hogy először kicsit helyez minket képbe, hogy mit vizsgáltok, milyen területeken és milyen céllal?
Igen, ez a kutatás, amit négy partnerünkkel vizsgáltunk, négy országban néztük meg a magyar kormány dezinformációs befolyását a határon túli magyar közösségekre, Szerbiában, Szlovákiában, Romániában és Szerbiában és Ukrajnában vizsgáltuk ezt négy helyi partnerünkkel. És igazából ez a kutatás, vagy ennek a kutatásnak az ötlete egy tavalyi tanulmányunkból eredt. Tavaly azt néztük meg, hogy a magyar kormányzat hogy építi ki a politikai befolyását. Egyrészt a határon túli ország, vagy a környező országokban, másrészt a régióban, de sokkal tágabban vizsgáltuk európai és globális szinten is. És azt találtuk, hogy igenis szerintünk beszéltünk politikai befolyásépítésről a magyar kormányzat részéről, és ez... Amellett, hogy alapvetően a politikai befolyásépítés, azt gondoljuk, hogy ez egy legitim és normális eszköze minden kormánynak, azt gondoljuk, hogy vagy azt találtuk, hogy a magyar kormány tevékenységének vannak speciális aspektusai, amik nem egyeznek, vagy hasonlítanak más demokratikus országok kormányainak hasonló tevékenységével, és az egyik legfőbb ilyen különbség az az, hogy a magyar kormányzati politikai befolyásépítésnek a fő célja az egy belföldi hatalompolitikai cél, méghozzá az, hogy a belföldi rezsim hatalmát igyekeznek biztosítani és hosszú távon fenntartani, és ehhez a környező országokban, vagy akár más országokban egy kedvező külpolitikai hangulatot vagy környezetet teremteni. És azt gondoljuk, hogy a környező országokban is ez zajlik, tehát hogy a magyar kormányzat tudatosan építi a befolyását a határon túli magyar közösségekben. Ennek sok aspektusát vizsgálták már korábban. Oknyomozó újságírók többek között Gyurkovics Virágék is, illetve az Átlátszó Erdély, illetve Szlovákiában is a Ján Kuciák Oknyomozó Központtól is több újságíró vizsgálták már azt, hogy a magyar kormány milyen támogatásokat biztosított az utóbbi években határon túli magyar szervezeteknek, határon túli magyar médiumoknak, hogyan épített ki függőségi viszonyokat ezekben a közösségekben. Mi most kifejezetten arra voltunk kíváncsiak, hogy ez a befolyás, ez hogyan néz ki, vagy érvényesül-e narratív szinten, diskurzus szinten, és ezért vizsgáltuk a dezinformációs befolyást.
Ezeknek a részleteire mindjárt kitérünk, csak előtte azt kérem Gyurkovics Virágtól, hogy kicsit mondd el, Virág, azt, hogy ez konkrétan nálatok a Vajdaságban hogyan jelenik meg. Egyáltalán ez a helyi médiatérben jelenik meg, vagy a nagy szerb médiatérben jelenik-e meg?
Szerbiában, illetve a vajdasági magyar közösség szempontjából is az egyik legégetőbb kérdés, ami ugye a médiában fellelhető, illetve aminek aktualitása van, az egyrészt a migrációs kérdés, hiszen Szerbia a nyugat-balkáni migrációs útvonalnak az egyik nagyon fontos csomópontja, és tényleg valóban sok migráns halad át ezen az útvonalon, Úgyhogy ez az egyik dolog, hogy ezzel a polgárok nagy számban szembesülnek, és ezért kénytelen róla beszélni nyilván a kormány. Másik pedig az, ami szintén legnagyobb számban, illetve arányban jelent meg a vajdasági magyar sajtóban is, és ezt a kutatás is alátámasztotta, az ugye az orosz-ukrán háborúnak a véleményezése volt tulajdonképpen. Na most itt Szerbia nyilván egy specifikus helyzetben van, hiszen egyrészt nem Európai Uniós tagország, még mindig csatlakozásra vár, tehát tagjelölt státuszban van, ami lehetővé teszi neki, hogy ezt a hintapolitikát folytassa évek óta, ami megfigyelhető, hogy nyilván bizonyos tekintetben közeledik az Európai Unióhoz, és tiszteletben tartja azokat az értékeket, és próbál a felé közeledni, de másrésztről meg kihasználja azokat a lehetőségeket, amelyek miatt mondjuk rá a szankciók nem vonatkoznak Oroszországgal szemben. Tehát például a gazdasági kapcsolatai Szerbiának, most erre nincs konkrét kimutatásom, de azért így, amit lehet olvasni, ezek az utóbbi években nőttek. Mondjuk korábban is, amikor még a 2010-es évek közepé felé voltak szankciós ilyen elvárások az Európai Unióval szemben, akkor lehetett ilyeneket hallani, hogy például Magyarországról szállítanak ide például élelmiszert, mondjuk almát, itt Szerbiában átcsomagolják, és akkor utána innen küldik át tovább Oroszországba. Most ezt konkrétan senkinek sem sikerült bebizonyítania, de nagyon sok olyan vajdasági mezőgazdász támasztotta ezt alá, akinek hát igazából nem lett volna érdekében, hogy ebben a kérdésben ne állítson igazat. Úgyhogy az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is inkább ez az orosz barátiság, vagy ez az Oroszország irányába való közeledés az, ami inkább megjelenik ebben a kérdésben.
Bulcsú, említetted, hogy politikai befolyás szerzés a cél. Egyrészt ezzel mi a baj? Azt gondolná az ember, hogy minden kormánynak a politikai befolyás szerzése a cél. Másrészt ehhez miért kell dezinformációs eszközöket használni? Miért nem lehet simán a magyar kormány politikájával ezt a befolyást megszerezni?
Egyrészt ez nem egy kizárólagos eszköz, tehát ez az egyik eszköz az eszköztárból. Másrészt nagyon jó és nagyon fontos a kérdés, az első fele is a kérdésnek, hogy mi ezzel a baj. Ugye említettem azt, hogy abszolút legitimnek tartjuk a politikai befolyásépítést, mint célt és eszközt. Azonban azt találtuk, és azt gondoljuk, hogy amit megkülönbözteti a magyar kormány tevékenységét más országok tevékenységétől, az, hogy ez nem hosszú távú nemzeti érdekek mentén zajlik, hanem kifejezetten rövid távú politikai érdekek mentén, méghozzá a hatalmon levő párt politikai érdekei mentén. Tehát itt ugyan a hatalmon levő párt, vagy a hatalom folyamatosan nemzeti érdekekre hivatkozik, mégis azt lehet látni, hogy mondjuk azok a szereplők, akikkel kapcsolatot építenek, azok nem hagyományos diplomáciai szereplők, vagy nem a hagyományos diplomáciai csatornákon keresztül épülnek itt a kapcsolatok, hanem kifejezetten pártokkal és egyes politikusokkal épülnek a kapcsolatok, és ezek mindig a hatalmi, közös hatalmi érdekek és a közös ideológia mentén zajlanak. Erre számos példa van, tehát hogy ahogy például ugye Robert Fico, frissen megválasztott szlovák kormányfő, ugye azért Fico korábbi tevékenységéből, vagy korábbi miniszterelnöksége ideje alatt elég sok olyan megnyilvánulást tett, ami arra utalt, hogy azért nem a jó magyar-szlovák kapcsolatoknak a híve, vagy akár a magyar kisebbséggel kapcsolatban is azért voltak negatív megnyilvánulásai, és mégis a magyar kormánynak ma ő egy közeli barátja, azért, mert közös politikai céljaik, vagy nagyon hasonló ideológiai.
Ez utóbbi mondjuk világos, hogy mondjuk az európai szintéren, amikor új szövetségeseket keres az Orbán kormány, akkor miért jön jól? De mondjuk pont Robert Fico, az miért jön jól a hosszú távú belpolitikai céloknak, amikor azt gondolnánk, hogy mondjuk a szlovákiai magyarokban azért előbb ötlenek föl a régi magyar ellenes tevékenységei Ficónak, és hogy pont a belföldi Fidesz magtáborban is, hát nagyon sokáig Fico az egy démonizált, nem is kellett nagyon démonizálni, figura volt. Tehát, hogy mondjuk pont az látszik, hogy minthogyha ez ellentmondás lenne.
Szerintem a közös nevező, vagy a megoldás kulcsa az tényleg az, hogy ami a kormánynak, vagy az Orbán rezsimnek a hatalmi érdekében áll az, fontos neki, és azt támogatja, és azokat a folyamatokat próbálja ösztönözni más országokban is. Ugye az Orbán kormánynak mondjuk az Európai Unióval, de tekinthetjük szerintem ez globálisan, akár az euróatlanti rendszerben, mondjuk Amerikával kapcsolatban is mondhatjuk ezt, hogy az a cél, hogy a mostani meglevő kvázi hatalmi elitet, ugye ezt a hagyományos fősodorhoz tartozó hatalmi elitet leváltsa, és egyfajta ilyen euroszkeptikus, liberális, populista, szuverenista nevezük, ahogy akarjuk, tehát hogy ilyen erőket segítsen hatalomra, vagy hogy egyfajta ilyen hegemóniaváltást érjen el politikai, társadalmi és kulturális értelemben is. És olyan szereplőket támogat más országokban, akiknél számít arra, hogy ők a támogatói lesznek aztán ezeken a megfelelő fórumokon. Ugye korábban a lengyel kormány, a PISZ vezette lengyel kormány volt a magyar kormány egyik legfőbb szövetségese, ugye sok szó volt arról, hogy mind a két ország ellen zajlik egy hetes cikkelyes eljárás, tehát hogy a jogállamiság leépülése miatt mind a két ország ellen zajlik eljárás az Európai Unióban, és hogyha döntéshelyzet lesz, akkor a tanácsi asztalnál ezek az országok kölcsönösen megvédik egymást. Tehát a magyar kormánynak szüksége van szövetségesekre, a lengyel kormány, a korábbi, a PISZ vezette lengyel kormány kiesett a képből, most új szövetségesekre van szükség, és Robert Fico lehet ez egy ilyen szövetséges, talán Orbán Viktor szerint.
Virág, ugye nem sokára a Szerbiában is választások lesznek, tehát ugye a lengyel és a szlovák példa után most leginkább majd Szerbiára fog figyelni mindenki. Hogy jelenik ez meg most konkrétan a médiatérben? Mit jelent ez, hogy igazából mondjuk a vajdasági magyaroknak szóló hírekben is az van kiemelve, hogy miért tudná a magyar kormány és a magyar kormány szövetséges kormányai megvédeni esetleg a vajdaságiakat, vagy más hangsúlyok jelennek meg?
Abszolút, ez a domináns, amit követnek. Na most itt nálunk vajdaságban azt kell tudni, hogy a vajdasági magyar politikai érdekképviselet az... Hát nem mondom, hogy teljesen leszűkült, mert azért vannak még ellenzéki kezdeményezések, és vannak olyan magyar politikusok, akik egyéni jelöltekként, vagy hát nyilván, tehát a többségi pártokhoz csatlakozva próbálják meg, nyilván részben a vajdasági magyarság érdekeit is szem előtt tartani a politikájukban, de az ténykérdés, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség abszolút dominálja ezt a jelenlegi politikai légkört. Na most ugyanezzel a dominanciával ők azt is sugallják, hogy igazából nincs más, aki a vajdasági magyarok érdekeit képviselhetné, ami olyan tekintetben abszolút meg is állja a helyét, hogy valóban vajdasági magyar politikus, vajdasági magyar kisebbségi párt színeiben igazából már évek óta, hosszú évek óta nem volt sem a tartományi parlamentben, hát még a belgrádi parlamentben. Lokális szinten igen megjelennek, de hogy azért ez így kevés. És ugyanígy támaszkodnak a magyar kormány támogatására, és ezt soha nem mulasztják elmondani, hogy ennek a három aktornak, ugye mondjuk a VMS, a Fidesz és az SHP, a Szerb Haladó Párt tengelyén, csak is ez a szövetség képes képviselni a vajdasági magyarok érdekeit.
Mennyire jelenik meg, akár Szerbiában, akár a többi határon túli magyar közösségben ugyanaz a polarizáltság és ugyanazok a politikai törésvonalak, mint amelyek itt belföldön. Tehát mennyire lesz mondjuk a nem kormánnyal szövetséges ellenzéki pártokból, nem tudom én, liberális, sorosista és a többi, Bulcsú.
Hát a kutatásunk alapján azt találtuk, hogy tényleg azok a narratívák, amiket itthonról is ismerünk, négy narratívát vizsgáltunk, az, ahogy Virág is mondta, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos narratívát, a bevándorlással kapcsolatos narratívát, genderellenes narratívákat és az Oroszország elleni szankciókkal kapcsolatos narratívákat, és egyértelműen az jön ki, hogy azok a narratívák, amiket itthonról is nagyon jól ismerünk, azok a narratívák, azok megjelennek a határon túli magyar közösségekben is. Hogy ki által, aztán ez egy érdekes kérdés, mert itt több szereplő is van, de egy nagyon fontos szereplő mindenképpen az egyrészt a magyarországi média, amit nagyon sok, vagy a legtöbb határon túli magyar közösségben szorosan figyelemmel követnek, mondjuk a magyar állami tévé az egy fontos tájékozódási pont, de akár online médiumok is fontos tájékozódási pontok, tehát hogy a magyarországi a Fidesz által irányított, vagy a kormányzat által irányított média az egy fontos tájékozódási pont, de ugyanúgy vannak helyi szereplők, tehát a helyi magyar közösségben vannak olyan szereplők, akik terjesztik ezeket a narratívákat, ezek gyakran a magyar kormány által finanszírozott és létrehozott média, médiumok vagy médiahálózatok. Több ország is van, mondjuk Szlovákia is egy ilyen példa, de Virág tud beszélni a Vajdaság példájáról is, ahol a magyar kormány nagyon sok pénzt adott. Igazából minden határon túli magyar közösségben a magyar kormány nagyon sok pénzt adott a helyi médiumokra. Aztán, hogy ezekből milyen médiumok lettek, az változó. A romániai partnerünk el tudja, vagy el tudná mondani azt, hogy Romániában az erdélyi magyarság körében nem történt meg az, hogy az oda érkezett magyar állami pénzekből egy Kesmához hasonló, nagyon centralizáltan irányított média monopólium épült föl, de mondjuk Szlovákiában a felvidéki magyar közösségekben ott nagyon határozottan van egy magyar kormány által dominált és kontrollált helyi médiatér.
Virág, ez hogy jelenik meg a vajdasági médiatérben?
Ugye a Vajdaságban a kisebbségi autonómia kérdése az nagyon sokáig terítéken volt, és akkor végül ezt úgy oldotta meg itt a politika, hogy létrehozták a magyar a Nemzeti Tanácsok intézményét, ugye többek között ugye a Magyar Nemzeti Tanácsot is, de van ugyanilyen szlovák, meg azt hiszem, hogy van román és horvát nemzeti tanács is, tehát ugye a nagyobb nemzeti közösségeknek vannak ilyen intézményei, amelyeknek a feladata, hatásköre az, hogy befolyással legyenek a kultúra, a tájékoztatás, a nyelvhasználat és az oktatás kérdésköreire. Ez azt jelenti, hogy nekik jogukban áll beleszólni abba, hogy mennyi támogatást kapjanak ezek az egyes szervezetek, intézmények, ahogyan abba is beleszólhatnak, hogy egyáltalán például iskola székekbe vagy igazgatói helyekre kiket jelöljenek, tehát hogy igazából elég nagy szava van ebben az MNT-nek, Magyar Nemzeti Tanácsnak, és ami a tájékoztatást illeti, a Magyar Nemzeti Tanács, ugyanis volt itt egy olyan probléma, hogy az egyes sajtóorgánumoknak az alapító jogaival volt probléma, ugyanis mondjuk ez sajtó szabadság szempontjából volt egy fontos érv, hogy ne az állam legyen a fenntartó, illetve az alapító, hiszen akkor nem biztos, hogy akkor nem lesz biztosított ugye a sajtószabadság kérdése, és akkor úgy döntöttek akkor még, hogy ezeket az alapító jogokat átruházzák a nemzeti tanácsokra. Akkor még persze senki nem tudta azt, hogy ez ugyanolyan helyzetet fog eredményezni a végén, mint amitől meg akarták óvni a kisebbségi sajtóorgánumokat. Minden esetre a Magyar Szónapi Lapnak és a Hét Nap Heti Lapnak az alapító jogait is átvette a Magyar Nemzeti Tanács. A Pannon RTV az pedig azért specifikus ebből a helyzetből, mert 2008-ban alakult, és ez egy alapítványi létrehozású tévé, illetve rádió volt, és mind a mellett, hogy meg is maradt ez az alapítványi struktúra, társalapítóként lépett be itt a Magyar Nemzeti Tanács, tehát ugyanúgy ő határozza meg azt, hogy kit helyeznek a főszerkesztői székbe, és akkor ezáltal, hogy milyen szerkesztéspolitikát fog képviselni az adott sajtóorgánum. Úgyhogy ilyen tekintetben a felsorolt médiumok, azok valamennyien a Magyar Nemzeti Tanácsnak az érdekeit képviselik, és akkor most azt is el kell mondanom, hogy a Magyar Nemzeti Tanács viszont, és ez ugyanúgy a vajdasági magyar politikának is ugye az egyik velejárója, hogy annyira leszűkült itt a politikai tér, pontosan abból kifolyólag, hogy mindenkit ellehetetlenítettek, vagy azért, mert egyszerűen az egzisztenciális körülményeik nem engedték meg azt, hogy továbbra is politikával foglalkozzanak, például emigráltak, vagy nem emigráltak, csak már sokkal fontosabb számukra az, hogy a betevőfalatot megkeressék, mint azt, hogy az ideológiai szélmalomharcot vívjanak. És hogy ez miatt gyakorlatilag a VMS-nek nem maradt kihívója a tavaly évvégi Magyar Nemzeti Tanácsi választásokon. Úgyhogy gyakorlatilag a 35 tagú MNT testületből immár 35 tag a Vajdasági Magyar Szövetség delegáltja volt, ami azt is jelenti, ugye, hogy innentől kezdve semmilyen ellenzéki hang nem fog megszólalni ezekben a sajtóorgánumokban. Úgyhogy a másik póluson meg ugye maradtak a Függetlenek, Szabad Magyar Szó és a Családi Kör, akkor az Autonómia Portál, illetve Jó Magam az Átlátszó Vajdaság képviseletében, és akkor vannak még ilyen magánalapítású médiumok, mint például a Vajdaság Ma Hírportál, amely viszont ugyanúgy rá van szorulva a magyarországi támogatásokra, tehát hogy valamilyen szinten ez a befolyás továbbra is megvalósul.
Bulcsú, említetted már a Cashmához hasonló rendszert, de ugye a kutatás sok esetben Facebookra fókuszált. Mennyire jelenik meg ugyanaz a mechanizmus, mint Magyarországon belül, hogy mondjuk egy ilyen megafon típusú véleményvezérekből álló hálózatot hoznak létre, és ezen keresztül kommunikálnak, kvázi mintha civilek lennének, és nem is politikusok vinnék át az információt.
Igen, a módszertáról még nem beszéltünk olyan sokat. Az fontos elmondani, online térben vizsgáltuk ezeket a narratívákat, vagy a dezinformációs narratívák megjelenését, de vizsgáltunk közösségi média oldalakat is, de vizsgáltunk kvázi hagyományos médiumokat, csak hogy nem a print vagy az elektronikus médiumokat, hanem kifejezetten az online médiumokat vizsgáltuk. Tehát, hogy egyrészt híroldalakon is néztünk narratívákat, és másrészt közösségi médiában is néztünk narratívákat. Nem találtunk ilyen nagyon központilag szervezett ilyen propaganda hálózatot a közösségi médiatérben, mint Magyarországon a Megafon. Az van azért több országban, főleg Szlovákiában jött ez elég erősen elő, hogy vannak olyan helyi szereplők, helyi sok esetben politikusok, de akár véleményvezérek, helyi újságírók, akik nagyon erősen vagy nagyon aktívak az online térben és a közösségi médiában is, és ott is terjesztenek ilyen narratívákat, de nem találtunk központilag szervezett, bárhonnan is finanszírozott ilyen hálózatot.
Ugye már említetted, hogy a fő dezinformációs topikok az a háború, a szankciók, migráció, gender. Biztos, hogyha mondjuk egy fideszes politikust kérdezek meg, vagy egy fideszes véleményvezért, akkor azt mondaná ezekről a topikokról és az ebben kifejtett mondatokról, hogy hát ez nem dezinformáció, ez az ő véleménye maximum. Vagy azt mondaná, hogy de hát ez az igazság. Hol van az a pont, és ezt nyilván az összes adásban fel lehet majd tenni ezt a kérdést, amikor szét tudjuk választani, és azt tudjuk mondani, hogy ez egy dezinformáció, kifejezetten azzal a célzattal terjesztve, és nem pedig szimplán egy politikai oldal, politikai véleménye.
A dezinformáció, mint fogalom, szerintem egy folyamatosan változó fogalom, mert ugye ahogy alakul ki ez a jelenség, ahogy változik a médiafogyasztásunk, ahogy változik az a technikai környezet, amiben fogyasztjuk a médiát, úgy egyre változatosabb eszközök és technikák jelennek meg arra, hogy hogyan próbálunk, vagy próbálnak meg politikai aktorok befolyásolni minket, befolyásolni választókat. Szerintem eredetileg ez a fogalom, ez sokkal szűkebben értve nagyjából azt jelentette, hogyha valótlan tartalmú hamis állítások jelennek meg, vagy azokat terjeszti valaki, akkor terjeszt fake news, ugye innen jön ez a fogalom, az álhír, hogy a fake news fogalom, és aztán ez ment egyre inkább át, szerintem ma sokkal inkább használjuk a dezinformációt már, mint az álhírt, pont azért, mert ahogy változik a világ, ahogy fejlődik kvázi ez a technológia, úgy jelenik meg egyre több fajta manipulációs eszköz. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos ilyen választóvonal, hogyha, tehát a dezinformáció nem az egyetlen specifika, vagy ilyen kritériuma, hogy hamis állítás legyen benne, hanem minden olyan információ, amely valamilyen szempontból manipulált, egyoldalú, és aminek az a célja, hogy hatást fejtsen ki, manipuláljon, és valamilyen irányba engem meggyőzzön, az dezinformációnak minősíthető, akár szélsőséges értelemben is egyoldalú állítások. És azt gondolom, hogy a magyar kormánynál számos ilyen van, amikor nem konkrét hazugságokkal él, de nagyon erős csúsztatásokkal, nagyon erős egyoldalú állításokkal él. És hogy miért nem vehető szerintem ez annak, hogy ezek politikai véleménynyilvánítások, ez nagyon erősen összefügg a nyilvánosság helyzetével, vagy a média helyzetével, tehát onnantól fogva, hogy nem beszélhetünk egy demokratikus nyilvánosságról, hogy nem jelennek meg ugyanolyan súllyal vélemények és ellenvélemények, hanem egy nagyon erősen dominált helyzetben vagyunk, egy nagyon erősen dominált nyilvánosságról beszélünk, innentől fogva ezek a narratívák sokkal erősebben fejtik ki hatásukat, sokkal jobban befolyásolnak és igazából manipulálnak minket.
Virág, akkor tudsz nekünk mondani mondjuk pár olyan konkrét példát az elmúlt hetekből, vagy tehát ami már így látszódik akár a kampány folyamán is, ami konkrét példa arra, hogy milyen topikokkal, milyen üzenetekkel próbálja a magyar kormány a vajdasági nyilvánosságot befolyásolni.
Egy emblematikus példát mondanék erre, ez pedig a migrációra vonatkozik. Ugye itt a határ, a polisz.hu-n olvasható, folyamatosan közzéteszik azokat a számokat, hogy a határrendészek éppen aznap hány migránst fordítottak vissza a határról, vagy éppen fogtak el a mélységi területeken Magyarországon, és hogy ezeket közvetlenül visszadobják Szerbiába. Van egy kapu, amit egyszerűen kinyitnak, és ott áttessékelik őket, és ezek az emberek újra és újra próbálkoznak, mindaddig, ameddig nem jutnak át sikeresen Nyugat-Európába. Úgyhogy valójában, amit szerintem itt nagyon zavarkeltő, és a megfélemlítés módszereivel kíván élni, az azt hiszem, hogy az, hogy ezeknek a, egy ilyen számháborút kezdett el a magyar kormány ebben a kérdésben, hogy minél több számot mondja, minél több migránst mondjon, akit vissza kellett toloncolni, és ezzel próbálja érzékeltetni azt, hogy hány és hány migráns próbál meg itt Nyugat-Európába jutni, miközben azt a velük való beszélgetésekből, számos oknyomozó cikkből tudjuk, hogy valójában ezek a számok, ezek sokszor ugyanazokat a személyeket jelölik. Tehát, hogy van, aki például 10-szer, vagy akár még többször próbálkozik átjutni a határon. Egyébként erre van egy ilyen nagyon érdekes kialakult módszerük, ez a havala fizetési módszer. Most ezt akkor bele kéne menni De azt gondolom, hogy érdemes az embercsempészetnek a kérdéskörébe, hiszen ezek ilyen nagyon jól kialakított módszertanok már, amik egyszerűen annyi idejük volt, hogy ez itt tökéletesen bejáródjanak. Gyakorlatilag ők befizetik Szerbiában egy ilyen havala. Hát ezek ilyen bankok, ahol ilyen privát vállalkozások, mondjuk étterem, vagy valamiféle pénzváltó, vagy valamilyen egyéb szolgáltatást végző, egyébként legálisan működő vállalat, amelynek van egy ilyen háttér tevékenysége is, hogy például ezeket a pénzeket hozzájuk letétben lehet helyezni, és akkor adnak egy jelszót, illetve az a személy, aki letétbe helyezte a pénzt, ő megad egy jelszót, és kizárólag akkor fogja tudni feloldani ezt a pénzt az embercsempészek számára, hogyha ő már sikeresen átjutott Nyugat-Európába. Tehát mindaddig, ameddig ő nincs biztonságban a célországban, ahova szeretett volna jutni, addig ez a pénz egyszerűen így, szóval nem hozzáférhető az embercsempészek számára.
Virág, ugye az a fontos kérdés itt, hogy amellett, hogy ezek a téves számok és számháború jelenik meg, emellett mennyire tud ugyanolyan súllyal megjelenni mondjuk azok az oknyomozó anyagok, amikről te most beszéltél. Tehát, hogy a vajdasági nyilvánosságban mennyire van jelen mind a két információ?
A vajdasági magyar nyilvánosságban elég limitáltan, hiszen ezeket rendszerint szerb újságírók írják, mint például a Birn szerkesztőségének van nagyon nagy szerepe. Konkrétan egy újságíró van, aki nagyon következetesen követi ezt nyomon, már évek óta nagyon komoly cikksorozatot írt a témában. Azt hiszem, hogy a Szabad Magyar Szó olykor lefordítja a cikkeinek a tartalmát, és lehet, hogy el is jut ez a vajdasági magyarokhoz, de azért egyszerűen itt azt hiszem, hogy a média túlsúly miatt nem ez a jellemző narratíva, hogy itt embercsempészek vannak, és hogy mert az, amit szerintem fontos különbséget tenni, hogy mindenki migránsoknak nevezi őket, miközben ők valóban sok esetben tényleg menekültek és rászoruló személyek, akiknek valóban biztonságos országban lenne a helyük, és azért is indultak el, és hagyták maguk mögött a korábbi életüket. És azok az embercsempészek, akik pedig ráépültek ennek a szolgáltatásnak a nyújtására, azok ugyanúgy kihasználják őket, és ugyanúgy veszélyesek rájuk. Tehát, hogy azt inkább úgy mondom, hogy mondjuk nevezzük valóban migránsoknak, akik tényleg A-ból B-be próbálnak eljutni, vagy a menekültek, ők ugyanolyan áldozatai lehetnek az embercsempészeknek, mint mondjuk azok a helyi lakosok, akik azt hallgatják, hogy ők egymás közötti leszámolások miatt lövöldöznek. És ez viszont megint csak igaz, tehát, hogy ennek talán szem és fültanúi vagyunk itt valamennyien, akik a határmenti térségekben élnek. Szóval, hogy ez nem egy fake news, ez sajnos tényleg így van, viszont az, ami ami a médiában kisebb szerepet kap, az az, hogy ez nem minden migráns bűnöző, és nem minden migráns ragad fegyvert. Ez konkrétan az embercsempészeknek a tevékenysége, akik meg viszont beépültek a szerb hivatalos szervek munkájába is, hogy úgy mondjam. Erre is volt például a bizonyíték abban a tényfeltáró cikkben, amit a Birnes kolléga Sasa Dragoilo írt. Mondjuk ott például konkrétan felhozott egy tolmácsot, aki az arabokkal ugye folytatott hát ilyen végülis rendőrségi akciók során ő nyújtott tolmácsi segítséget, ugyanakkor pontosan abból a pozíciában kifolyólag, hogy bennfentes volt a hatóságoknál is, és értette a menekülteknek a nyelvét, ebből kifolyólag ő képes volt kiépíteni egy ilyen embercsempész hálózatot.
Bulcsú, akartál valamit reagálni erre?
Igen, köszönöm. Csak röviden azt szerintem érdekes elmondani, hogy ugye Virág sokszor említette már a menekült kérdést, vagy a migrációval kapcsolatos narratívákat, és ez tényleg a mi kutatásunk is alátámasztotta, hogy míg általánosságban a négy ország összesített adatai alapján bőven a háborús narratíva volt a legtöbb, vagy a leggyakoribb, ez került elő a legtöbbször. Érdekes módon Szerbiában a migrációval kapcsolatos narratíva volt a fő dezinformációs narratíva, ami Magyarországról származott. Általánosságban a négy országban a migráció a második helyen volt egyébként, tehát azért az is más országban is jelentősen, vagy elég nagy számban megjelent, de minden más országban a háborúval kapcsolatos narratíva volt a leggyakoribb narratíva, Szerbia volt az egyetlen ország, ahol a migrációs narratíva, és az is érdekes volt még, hogy a genderellenes narratíva az is alig játszik szerepet Szerbiában. Tehát, hogy míg mondjuk Szlovákiában nagyon-nagyon erős, ez nem csak a magyar kormány kvázi érdeme, mert mondjuk Robert Fico, az ő pártja és mondjuk más szélsőjobboldali szereplők is azért ráfeküdtek erre a témára, de azért a magyar kormányzati dezinformáció is jelentős számban előkerül Szlovákiában, mint a genderellenes narratíva. Szerbiában ez a narratíva ez alig jelent meg.
A magyar kormány ugye itthon belföldön, hát épp most készül egy szuverenitás védelminek nevezett törvényt is elfogadni. Sokszor fellép a külföldi befolyás szerzés ellen, kampányolva is, de fellép ellene. Ez, amit a magyar kormány határon túl folytat, még akkor is, hogyha vannak ott magyar kisebbségek, nem ugyanez, mint amit ő belföldön kifogásol?
De erre lehet, hogy a Virág tudna jobban válaszolni. Én először mondjam ezt általánosságban, szóval nem csak amit határon túl végez a magyar kormány, hanem más országban is. Ugye emlékszünk arra, hogy Janez Jansza egykori szlovén kormányfő pártjának a magyar kormány gyakorlatilag egy komplett média hálózatot vásárolt. A magyar kormány, nem hivatalosan a magyar kormány, de egy magyar bank, ugye Mészáros Lőrinc bankja hitelt adott, nem tudom, hogy effektíve a kampányra hitelezett Marine Le Pen francia szélsőjobboldali pártvezetőnek, és még számos ilyen példát sorolhatunk, amikor effektíve a magyar kormány beavatkozik más országok belpolitikai folyamataiba. És ezek csak a legnyilvánvalóbb példák, arról most ne is beszéljünk már, hogy narratív vagy diskurzív szintjén hogyan terjeszti a magyar kormány saját narratíváját, mennyi számos eseményt szervez, ahol ezeket a narratívákat terjeszti, ezekre meghív más országokból szereplőket, más politikusokat, de olyan is nagyon gyakran van, hogy más országokban rendeznek fórumokat, ahol a magyar kormány ezeket terjeszti. Tehát a magyar kormány számos eszközzel tényleg beleavatkozik más országok belügyeibe, belpolitikájába, de tényleg Virág szerintem beszéljen arról, hogy ez a határon túli magyar közösségben hogy néz ki.
Határon túli magyar közösségek szempontjából azt hiszem, hogy a vajdasági magyarság most tényleg ezt amennyire fáj kimondani, annyira igaz, egyszerűen annyira jelentéktelenné vált a közösségünk a számarányainkat tekintve, hogy igazából itt nem sok mindenről beszélhetünk, tehát tényleg az elmúlt 10-11 évben 70 ezerre csökkent a vajdasági magyarok száma, immár kevesebben vagyunk, mint 180 ezeren, vagy hát 184 ezeren vagyunk ugye hivatalosan, de azért nagyon sok mindenki tudja, hogy ezeknek a hát ezek a számok mögött igazából nagyon sokan már rég nem élnek itt. Tehát, hogy ugye bediktáltak családok olyan személyeket is, akik már rég külföldön dolgoznak, és valószínűleg soha nem fognak visszatérni. Úgyhogy így a vajdasági magyarság szempontjából ez nem tudom, hogy mennyire releváns kérdés. Most jelen pillanatban ott a balkáni térséget, hogyha viszont nézzük, akkor nagyon is fontos az, hogy milyen politikát folytat a magyar kormány. És most itt talán Szerbia az még nem is annyira diszkutabilis ebben a kérdésben. Említettem ezt a hintapolitikát, amit Oroszország, illetve a kelet is mondjuk úgy a nyugat, vagy az Európai Unió között folytat, de ez még mindig nem olyan veszélyes. Én azt gondolom, ami számomra a legfélelmetesebb, az amit a boszniai szerb köztársasággal, illetve annak a támogatása révén képvisel, hiszen azért ott tényleg a horvát, a szerb és a bosnyák közösség egyszerűen még mindig annyira intenzívek ott az indulatok. Ugye hát azért nem olyan régen volt itt a háború, és tudni kell azt, hogy itt tulajdonképpen ez a három nemzet mögött három vallási közösség is ugye megbújik, vagy mondjam, szóval, hogy igazából három vallási közösségről is beszélünk, itt a boszniaiak azok ugye jellemzően muzulmán vallásúak, akkor ugye a horvátok azok általában keresztények, katolikusok, illetve a szerbek azok pedig pravoszlávok. És én azt gondolom, hogy azzal, hogy ez a három náció közül a magyar kormány kiválasztotta a szerb köztársaságot, illetve a szerb közösséget, mint olyan közösséget, amelyet támogatni kíván, ezzel kibillentheti azt az egyensúlyt bármelyik pillanatban, és ez szerintem nagyon, nagyon félelmetes dolog. Én szóval nem tudom, hogy ez egyáltalán hogy is. Tehát miközben ő arról beszél, hogy Ukrajnában meg például stabilizálni kellene a helyzetet, és hogy a békepártiság, és hogy ez mennyire fontos fenntartani a státuszkót, közben meg mondom, tehát, hogy a szerb közösségnek a támogatásával meg ugyanezt a kérdést teljesen másként kezeli a Nyugat-Balkánon.
Ehhez egy kicsit hadd csatlakozzak. Más határon túli magyar közösségben is azért lehet példát látni arra, hogy a magyar kormány hogy szól bele gyakorlatilag nem csak a közösség ügyeibe, azt ugye arról beszéltünk, hogy ilyen függőségi viszonyokat igyekszik kialakítani, de hogy ezen keresztül a többségi társadalomra vagy a többségi politikára is befolyást akar gyakorolni. Egy nagyon eklatáns példa volt szerintem a közelmúltból, hogy a szlovák választás előtt kampánycsend volt Szlovákiában, amikor is a magyar állami média, a magyar tévé egy nagyon baráti hangvételű interjút sugárzott Robert Ficóval, és ez ugye akkor került adásba, amikor már nem szabadott volna. A határon túli, vagy hát a szlovákiai magyarok közönkutatásaiból lehet tudni, hogy a szlovákiai magyarok közül azért sokan néznek állami, magyar állami tévét. Tehát, hogy volt egy nagyon világos pont, ahol a magyar kormány valószínűleg nem a magyar közönségnek sugározta alapvetően ezt a Robert Fico interjút, hanem valószínűleg a szlovákiai, a felvidéki magyarok számára készült ez az interjú. Ez egy nagyon világos példa szerintem arra, hogy a határon túli magyar közösség feletti kvázi ilyen média vagy diskurzív befolyás révén hogyan próbálja alakítani a többségi politikai folyamatokat is a magyar kormány. És azt is írjuk a tanulmányban, hogy szerintünk a magyar, vagy a határon túli magyar közösségekre való befolyásnak az elsődleges célja, vagy a fő célja az a kettős állampolgárok határ szavazatainak gyakorlatilag a biztosítás, ugye a Magyarország gyűlési választásokon, de én azt gondolom, hogy tényleg van egy ilyen másodrendű, vagy egy második ok, és ez pedig egy ilyen közvetlen, indirekt befolyás a többségi politikai folyamatokban. Tehát, hogy amikor a magyar kormány gyakorlatilag befolyásolni tudja a magyar közösség véleményét az általa kiépített rendszereken, csatornákon keresztül, akkor ezt arra is fel lehet használni, hogy igenis a többségi politikai folyamatokba hatást tudjon gyakorolni, vagy nyomást tudjon gyakorolni.
Utolsó záró kérdés, Virág, mennyire értékelik ezt, és akkor nem is csupán a vajdasági magyarok, hanem mondjuk a szerb ellenzéki pártok, nemzetbiztonsági kérdésnek, vagy a belpolitikai viszonyokba való beavatkozásnak a magyar kormány részéről?
Bocsánat,
az eleje lemaradt.
A szerb ellenzéki pártoknál, ja, akkor kezdjem előre. Uh-huh. A szerb ellenzéki pártoknál nem annyira jellemző, hogy egyáltalán a magyar kormánnyal való kapcsolatot hangsúlyozzák. Én azt gondolom, hogy inkább jelenik meg itt a kormánypártnak, a szerb haladó pártnak a támogatottsága a magyar kormány politikájával, de ugyanez az ellenzéki hang, ez szerintem elmarad. Én nem annyira tartom ezt jellemzőnek az ellenzéki diskurzusban.
Bulcsú, mennyire tekintik úgy általában a határon túli kormányok, ellenzéki pártok, ellenzéki sajtó ezt beavatkozásnak, vagy akár nemzetbiztonsági kockázatnak? Van-e egyáltalán ebben nemzetbiztonsági kockázat?
Én azt gondolom, hogy tényleg a legnagyobb kockázat ennek az, hogy a határon túli magyar közösségek jöhetnek ki ebből az egész dologból rosszul. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nagyon káros, és le kell számolni azzal a korábban több környező országban szerintem általános nézőponttal, hogy a magyar közösség az veszélyt jelent a saját nemzetükre, a saját államukra, az állam egységükre. Ugye ezért tényleg sok ilyen reflex élt még, de talán ma is él még Romániában, Szlovákiában, Szerbiában. Ugye Virág is tud arról mesélni, hogy mondjuk a vajdasági magyarokat milyen inzultusok érték, de azért ilyen sztorikkal ma is lehet még találkozni Kolozsvár utcán és a többi, hogy ha valaki magyarul beszél, akkor milyen inzultusoknak lesz kitéve. Talán azért haladunk egy olyan irányba, vagy vannak mondjuk országok talán, ahol ezek változnak, ezek az attitűdök. És szerintem pont az a veszély és az a kockázat, hogy ezek az attitűdök ettől felerősödhetnek. És itt persze nagyon fontos az, hogy az adott országban mondjuk a hatalom az mennyire baráti a magyar kormánnyal szemben. Ugye talán Virág erről akar valamit mondani, de Szlovákiában is ugye lehet ezt látni Ficóval kapcsolatban, hogy ahol van egy erős kapcsolat a magyar kormány és a helyi kormány között, ahol baráti a kapcsolat, ahol közösek az érdekek, ott hathat úgy a helyi kormány, hogy visszafogja ezeket a magyar ellenes indulatokat. De mégis, hogyha azért azt érzékeli a többségi társadalom, hogy a magyar közösséget kívülről felhasználják beavatkozásra, befolyásépítésre, akkor ez könnyen a magyar közösség ellen hangolhatja a helyi attitűdöket, akár az, hogy mit tudom, helyi szélsőséges pártok kihasználják ezeket.
Érzékelsz ilyet, Virág?
Igen, abszolút. Tehát 2010-es évek óta 13-ban volt, hogy ez a történelmi megbékélés, így szokták emlegetni a szerb és a magyar kormány között. Azóta a diplomáciai kapcsolatok is, a gazdasági kapcsolatok is teljesen felerősödtek a két ország között, és ez maga után vonta azt is, hogy például a sajtóban, de ugye a szerb többségi sajtóra gondolok itt elsősorban, a magyar közösségről már nem jelenhetnek meg gyűlöletkeltő megjegyzések, tehát hogy ezek teljesen leredukálódtak, és gondolom, hogy ez ennek köszönhető az is, hogy a többségi nemzet már nem annyira, tehát hogy milyen türelmetlenségek, amelyek korábban voltak, hogy egyszerűen nem bírják elviselni, hogyha magyar szót hallanak az utcán, ezek már nincsenek, azt hiszem, hogy nem jellemzőek, vagy legalábbis annyira elszigeteltek, hogy semmiképpen nem ez dominálja most a közéletet. Illetve még annyit tennék hozzá az előzővel kapcsolatban, hogy, és azt hiszem, hogy ez a Bulcsa, amit mondott, ezzel korrelális, hogy az ellenzéki pártok valóban nem beszélnek arról, hogy a magyar kormány befolyás szerzése az milyen hatással van Szerbia politikájára, akár az uniós csatlakozásra, vagy bármire. Az viszont igenis megjelenik a szerb sajtóban, hogy Magyarország felvásárolja vajdaságot. Van egy ilyen, nem is tudom, félelemkeltés, vagy hogy ez igazából nincsenek még erről konkrét adatok, hogy mik azok a területek, közából ez inkább csak egy ilyen riogatás szintjén jelenik meg, és lehet, hogy inkább a komment szekciókban, semmint hivatalos sajtóorgánumokon, de azt látják, hogy mennyi tőkét önt a magyar kormány vajdaságba, és hogy ezzel megerősítik a vajdasági magyar közösséget, és ez egy ilyen, hát nyugtalanító lakhat, azt hiszem, hogy a többségi nemzetre, de semmiképpen nem nevezném olyan narratívának, amit aztán a kormány is átvesz, vagy esetleg tovább gördítene.
Jó, de ugyanakkor ez akár értékelhető lehetne úgy, hogy a magyar kormány támogatja a magyar kisebbségeket határon túl, és a magyar kormány segíti az ő megerésedésüket. Bulcsa.
Igen, mi ezt fontosnak tartottuk a tanulmányban is nagyon világosan tisztázni, hogy két különböző dologról beszélünk, vagy beszélhetünk. Az egyik az a magyar kisebbségek, határon túli magyar közösségek támogatása és az érdekeinek képviselete. Mi abszolút valljuk és gondoljuk azt, hogy ez egy teljesen legitim, és ez egy fontos cél, minden magyar kormánynak kötelessége ezt az utat járni és ezt csinálnia. Viszont, és ettől meg kell szerintem határozottan különböztetni azt, amikor a magyar közösségeket politikai célokra akarja felhasználni egy hatalom, egy kormány, és azt gondoljuk, hogy erről van szó most, és mi erről beszélünk a tanulmányban. És lehet arról szó, vagy van egy olyan olvasata a dolognak, hogy itt a határon túli magyar közösségek támogatása zajlik, csak a gyakorlat azt mutatja, hogy ezek nagyon egy irányba mennek ezek a támogatások, tehát nagyon világos politikai cél kötődik ezekhez a támogatásokhoz, és tényleg minden országban vannak erre utaló jelek, és minden országból tudnak erről beszélni. És amit a Virág mondott az előbb, ahhoz még azt akartam csak egy példaként felhozni, ugye ez Szlovákiában is előkerül, ugye a szlovák kormány, most nem emlékszem, mikor egy-két évvel ezelőtt volt egy olyan pont, amikor így jelezte a magyar fél felé, hogy egy kicsit túl sok kezd itt lenni a mindenféle felvásárlás, és ezt fogják vissza, és akkor a magyar kormány leállított, volt egy program, amit akkor leállítottak. Tehát, hogy ez mindenképpen azt gondolom, hogy nem feltétlenül a mi posztunk, vagy a mi feladatunk eldönteni, meg nem is biztos, hogy van elég információnk arról, hogy ezt el tudjuk dönteni, hogy mi legitim, mi nem legitim, de azt biztos, hogy látjuk, hogy vannak ilyen félelmek a környező országokban.
Még egy mondat ezzel kapcsolódóan, ne arra, hogy még egy mondat ezzel kapcsolatban, a vajdasági magyaroknak a támogatása az egy pillanatban igazából ahhoz a feltételhez kötött a szerb kormány, hogy akkor a magyar kormány az ne csak vajdaságon belül támogassa a gazdasági fejlesztéseket, hanem például Közép-Szerbiában is. És akkor ugye ennek volt akkor egy közös kormányülést is tartottak, ha jól tudom, akkor Nisben, és onnantól kezdve Nis környékén is megjelentek ilyen magyar cégek, amelyek igazából csak befektetéseket kezdeményeztek, tehát hogy az volt a cél, hogy akkor ne csak Vajdaságot, ugye ezt az északi régiót támogassák a magyarok, hanem hogy akkor máshova is jusson ezekből a pénzekből. De gyakorlatilag ezt a magyar kormány teljesítette, voltak beruházások Közép-Szerbiában, vagy Dél-Szerbiában is, és innentől kezdve ez már többet nem jelentett gondot.
Gyurkovics Virág, az Átlátszó Vajdaság főszerkesztője, és Hunyadi Bulcsú, a Political Capital szakmai vezetője. Köszönöm szépen, ez volt a Dezinformáció hatalma. Én Benyó Rita vagyok. Köszönöm.